Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mai Isten tiszteletünk alkalmával a Jeremiás próféta könyvéből a 6. fejezet 16. versét választottam ki a számotokra az Isten tisztelet alapigéjeként. Így szól az Úr. Álljatok ki az utakra és nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok lelketeknek. De ők azt mondták, nem megyünk. Az újonnan revideált Károlyi fordítás szerint olvastam fel ezt a Biblia verset. Az Isten igéje felszólította Jeremiás proféta által az akkori népet és a nép vezetőit, és felszólít minket is, hogy álljanak ki az utakra, kérdezősködjenek az ősi, régi ösvények felől, hogy melyik a jó út. És ne csak elméletileg tanulják meg, hogy melyik a jó út, hanem azon is járjanak. Hogyha megtanulták akkor, felfedezték, akkor azon is járjanak. Tehát az Isten szava egy szellemi és lelki aktivitásra, cselekvésre szólít fel mindannyiunkat. Állj ki az útra, kérdezősködj, járj utána, indulj el, bizonyos kutatásra, szellemi, lelki erőfeszítésre mindannyiunknak szükségünk van ahhoz, hogy Isten országát megtaláljuk. Keressétek az Isten országát és az ő igazságát, mondja az Úr. A magába süppett ember, vagy egy magába süppett gyülekezet nem kérdezősködik, nem érdeklődik. De az sem érdeklődik, és az sem kérdez, aki büszke és el van telve önmagával. Hát az miért is kérdezne? Az mindent tud. Úgy gondolja. Aki nem érdeklődik, aki ilyen büszke és dacos, az ilyen ember nem tanítható. Ő jobban tudja, hogy mi a helyes, melyik a jó út. Ő jobban tudja, mi a helyes, de mégsem jár rajta. Nem az szerint él. De azért ő jobban tudja. Tehát egy ilyen helyzet állt elő a Jeremiás proféta nehéz profétai időszaka alatt, ugyanis Jojákim király, Jojákin és Sedékiás király uralkodása alatt végezte a nem könnyű szolgálatát. Ezek a királyok rendre szembe szegültek az Isten akaratával, és velük együtt a fejedelmek is. Tehát olyanokhoz szól az Úr a prófétája által, akik engedetlenek és dacosak voltak. Megvetették a lábukat, és azt válaszolták, nem megyünk. A 17. verset is felolvasom. Őrállókat is rendeltem föléjük-e szavakkal, mondja az Úr, figyeljetek a kürt szóra. De ők azt mondták, nem figyelünk. Jeremiás prófétának, kedves testvéreim, egyáltalán nem volt könnyű dolga a nép vezetőivel szemben, sőt, kifejezetten nehéz dolga volt, sokat szenvedett a próféta azért az üzenetét, amit az Isten rábízott, mert nem egy kedvező, nem egy olyan üzenet volt, amit ők szerettek volna hallani, hanem olyan üzenetet kapott, hogy a várost, az Isten ki fogja szolgáltatni Jeruzsálemet a babiloni seregeknek, és bizony a babiloni seregek el fogják foglalni a várost, és a nép fogságba fog kerülni. Hát ez az üzenet, ez nem volt kedvező, és ezt nem szerették volna hallani. Hát ebben az időben Jeruzsálem bukása és pusztulása előtt vagyunk, és azzal összefüggő években, hát tudjuk azt, hogy az új babiloni uralkodó háromszor is elfoglalta a várost. Háromszor is megostromolta és elfoglalta, végül pedig lerombolta a városfalakat, és a templomot is felgyújtották. Hát az első ostroma az 605-ben volt időszámításunk előtt, a másik 597-ben, és a harmadik ostrom pedig 587-ben volt. Amint említettem, Jojakim király uralkodásának az idején, aki gonoszul cselekedett az Úr szemében, ahogy írja a Biblia, ezt követően az ő fia Jojakin szintén elfordult Nabukodonozortól, nem akart adót fizetni, és végül pedig az ő testvérét ütette az uralkodó a székbe, Szedékiást, a katolikus fordítások szerint Hiszkiát, de ő is fellázadt Nabukodonozor uralma ellen, és hát engedetlenek voltak, nem hallgattak a próféta szavára, hogy fogadják el ezt a fenyítéket Isten kezéből, és akkor életük lesz. Úgyhogy Isten ítélete elkerülhetetlen volt, a nép, a vallás és a világi vezetőkkel az élen megkeményedett a bűneikben. Innen ered ez a kemény engedetlenség, amit hallottunk, hogy nem megyünk fel, meg nem hallgatunk, meg nem érdekel, és hasonlók. A 6. fejezet feltárja ennek a dacosságnak a gyökerét. Na hallgassuk meg, hogy mi volt ennek a gyökere, ennek az engedetlenségnek, ennek a dacosságnak. Először a 7. verset olvasom. Figyeljük meg, mert ennek mára is üzenete van. Amint hidegen tartja vizét a kút, úgy tartja meg ő is a gonoszságát. Erőszakosságról és önkényről hallani benne, mindig csak betegség és versengés van előtte. Akkor a 28. verstől, mindnyájan vakmerő lázadók, rágalmazva járnak, mind csak hitvány, réz és vas. Ez azt jelenti, hogy hitvány, réz és vas, hogy nem igazi nemes fém. A jellemükben nem alakultak át. Hevesen fújt a fújtató, az olmot megolvasztotta a tűz, de hiába olvasztott az olvasztó, mert a gonoszok nem tisztultak meg. Megvetett ezüstnek hívjátok őket, mert az Úr megvetette őket. És akkor a 10. verseket is felolvasom. Kinek szóljak és kit figyelmeztessek, hogy meghallják? Ime fülük körülmetéletlen, és nem tudnak figyelni. Ime az Úr szava szégyenletessé lett előttük. Nem gyönyörködnek benne. Teljesen elutasították az Isten szavát. Teljesen megkeményedtek, és az Istennek nem volt más választása, mint kiszolgáltatni őket az ítéletnek, a babiloni seregeknek. És természetesen az Istennek az volt a terve, hogy a maradékot megtisztítja a fogságban, és majd hazahozza 70 évvel később, mert Istennek mindig van szabadító terve is, nem csak ítélete a népe fölött. Tehát azt láthatjuk, hogy az Isten az ő profétája által küzd az egykori népért, az ő népért, mielőtt meghozná felettük a végső ítéletet, és kiszolgáltatná Júdát és Jeruzsálemet a babiloni seregeknek. Isten egészen az utolsó pillanatig küzd, kérlel, int, tanácsol, és sokszor még a következményeket is előre vetíti, hát, hogyha a nép visszatér az Istenhez. Hát, ha bűnbánatot tart, hát, ha megvallja bűneit, és visszatér a helyes útra, a törvénynek, az Isten törvényének való engedelmesség útjára. Ilyen figyelmeztetéseket olvashatunk ebben a fejezetben. Fogadd el az intést, ó Jeruzsálem, hogy lelkem el ne szakadjon tőled, és ne tegyelek téged kietlen, lakhatatlan földé. Hogy micsoda gondolat ez, hogy az Isten, minthogyha kiáltana a lelkébe szeretettel az ottani embereknek és a mi lelkünkbe is, hogy fogadd el az intést, fogadd el a figyelmeztetést, fogadd el a tanítást, drága testvérem, hogy lelkem el ne szakadjon tőled. Ugye, hogyha az Isten lelke nem küzd az emberért, akkor az ember teljesen elveszett állapotba kerül. Egyelőre biztosak lehetünk benne, hogy ahol túláradt a bűn, tehát eláradt a bűn, ott túláradt a kegyelem. Nem azért, hogy tovább vétkezzünk, hanem azért, hogy az Isten megszabadítson a bűntől és az örök haláltól. Tehát az Isten kegyelmi ideje még tart, de testvéreim, ne éljünk ezzel vissza semmiképpen. Tehát a gyökeret miután itt föltártuk, tehát olvastuk ezt a figyelmeztetést, a bevezetésünk végén most hallgassuk meg az egész szöveget, amiben beágyazódik Istennek ez a felhívása, hogy a régi utat kutassátok, az ősi utat, a legjobb utat. Nézzük meg, hogy ez a felhívás milyen szövegkörnyezetbe illeszkedik bele. Tehát a 13. verstől, így olvasom Isten igéjét, a 6. fejezetből. Mert kicsinyektől a nagyokig mindnyájan telhetetlenségre adták magukat. A prófétától a papig mindnyájan csalárságot űznek. Úgy gyógyítgatják népem sebeit, hogy könnyelműen azt mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatosságot cselekedtek, de bizony nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd a többi elesővel együtt. Elbuknak megbüntetésük idején, ezt mondja az Úr. Így szól az Úr. És most jön az idézett alapigénk. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugalmat találjatok lelketeknek. De ők azt mondták, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem föléjük e szavakkal, figyeljetek a kürcóra. De ők azt mondták, nem figyelünk. Ezért halljátok meg ti nemzetek, és tudd meg te gyülekezet, azt, ami rájuk következik. Halld meg te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, gondolatainak gyümölcsét. Mert nem figyeltek beszédeimre, és törvényemet megvetették. Hát csak egy apró kis magyarázat, hogy mit jelent az, hogy itt figyeljetek ti nemzetek. Hát a környező népekhez is szólt a próféta, akik Júdát akkor körbevették, az edomitákat, és megszólította a moábitákat, és a többi népeket, hozzájuk is szólt, mert tudták, hogy van próféta Izraelben, de szólt elsősorban az Isten népéhez, a gyülekezethez. És mi az a veszedelem, amit erre a népre hoz az Isten? Hát az, hogy végül el fog szakadni tőlük a lelke, és magára hagyja az ő gondolataikban és szándékaikban. Hát nem ezt olvastuk, hogy fogadd el az intést, ó Jeruzsálem, hogy lelkem el ne szakadjon tőled. És utána pedig mi az a veszedelem, amit a népre hoz? Az ő gondolatainak gyümölcsét. Mert nem figyeltek a beszédeimre, és törvényemet megvetették. Hát eléggé megdöbbentő ezeket a sorokat olvasni, és végig gondolni mindezt. Kedves testvéreim, meg szeretnék egy kicsit most olyan pillantást vetni, egy kicsit olyan vizekre evezni, amelyik fölvet egy gondolatot, hogy mit értenek ma az emberek többsége, vagy mit ért az emberek egy része azon, hogy régi úton járjatok, az ősi utakat keressétek. Mert szeretnék itt egy félreértést eloszlatni. Sokan úgy vélekednek, hogy a régi ösvények utáni érdeklődés azonos azzal az úttal, amelyen az őseink régen is jártak. Ez az ősök útja. Az őseink dicső és nagy nemzet voltak, és hogyha ők nagy nemzet és dicső múlttal rendelkező nép vagyunk, akkor ez az út ma is járható. Azt mondják, ha nagyok és életerősek akarunk lenni, mi is járjunk azon az úton, amelyen az őseink jártak. Vallásuk tekintetében, tisztának mondható erkölcseikben, legalábbis bizonyos mérce szerint, egy földhöz közelebbi, egy föld szeretethez, természethez közelebbi életformában, az egymásra utaltságban és egymás megsegítésében, közösségbe szerveződve. Igen, nem lehet azt mondani, hogy ezekben a felhívásokban semmi érték nincsen, mert van, de Pál apostol által az Úr arra tanít minket, hogy mindent megvizsgáljatok és a jót megtartsátok. A gonosznak a látszatától is őrizkedjetek, és főként a prófétai beszédet megnevessétek. Az Isten szavát, az Isten üzenetét megnevessétek. Ha az őseink útját a rendelkezésünkre álló források és tények alapján megvizsgáljuk, bizonyára nagyon sok jót találhatunk benne. De hogyha az Új és Új Szövetség összefüggései alapján vizsgáljuk meg, akkor egyértelműen elválasztható a világosság a sötétségtől, az igazság a tévejgéstől. A helyes és biztos Isten ismeret elválasztható a helyesnek vélt Isten ismerettől. De kedves testvéreim, hogyha valaki nem teljesen tiszta bibliai tanítást képvisel, és nem az szerint él, attól még az Isten számára értékes ember. Krisztus meghalt érte. És a Jézus a mindenkori tanítványának az a hivatása és az a feladata, hogy ezeket az embereket szeresse, és ezeknek az embereknek az üdvösségét munkálkodjon. Ez a mi feladatunk is. Nem az elzárkózás, nem az elkülönülés, nem az önfelmagasztalás útja, hanem a szeretet útja, a járható út. Krisztus számára minden egyes ember érték, és értéket képvisel. És bizony, vannak azok, akik az önfenntartás irányába léptek, sok tekintetben igazuk is van. Vannak, akik egy természetközelibb, állatok és földközelébb élethez egy természetesebb élet feltételei felé tettek lépéseket. Igen, testvéreim, ezeket tanuljuk el tőlük. Tanuljuk el, hogy kell a répát elültetni, ha nem tudjuk, és a zöldséget termeszteni, de tanítsuk meg nekik azt, hogy van egy bűnbocsátó szerető Istenük, és hogyan bocsássanak meg az ellenük vétkezőknek, hogyan rendezzék a bűneiket, és hogyan találhatják meg az ő megváltójukat. Tehát testvéreim, mi a világ világossága kell legyünk. Nem azért rendelt minket Krisztus, hogy elkülönüljünk az emberektől, hanem azért rendelt, hogy mi munkálkodjunk az emberek üdvösségéért, minden ember üdvösségéért. Az Isten igéinek összefüggésein és Krisztus jó lelkületén, ha megáll az a tanítás, akkor az Istentől való. Azt tartsuk meg. Ha viszont nem, akkor azt engedjük el, hogy ne váljon vezérlő elvé az életünkbe. Nem szabad és nem is bölcs dolog előítéletektől, vezérelve, zsigerből mindent elutasítani. A felnőtt nagykorúság azt jelenti, hogy mindent megvizsgáljatok és a jót megtartsátok. A gonosznak a látszatától is őrizkedjetek. A felnőtt nagykorúság azt jelenti, hogy egyedül Krisztusra akarok hallgatni. Egyetlen tanítótok van Krisztus. És azt hallgassam meg, hogy ki az, akin keresztül inkább szól az Úr. Ki az, akin keresztül a jó pásztor hangja szólal meg. Lehet, hogy egy adott ponton az ősök útján haladva a keresztény ember felteszi magának a kérdést, hát valahogy úgy, vagy annak megfelelően, hogy az egykori magyar bölcs Hanvas Béla megfogalmazta, hogy most akkor az ősök útja, vagy az Istenek útja járható. Ma a keresztény ember így kérdezné meg, hogy az ősök útja, vagy az Isten útja járható. A mi számunkra pedig így vetődik fel a kérdés, hogy az ősök útja, vagy maga Jézus Krisztus. Vajon indokolt ezt a megkülönböztetést, ezt a felvetést ilyen élesen megfogalmazni? Testvéreim, azért jogos ez a felvetés, mert ha bármiben az őseink, vagy bárki más, mást mond, vagy képvisel, más tanít, és ez a tanítás ellentétes Krisztus tanításával, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az a tanítás nem Istentől való. Nem lehet Krisztustól, és Krisztus útja sem lehet, mert saját magának a Szentlélek és a maga az Úr Jézus Krisztus ellent nem fog mondani. Ez akkor is így van, hogyha valami tetszetős és az Isten útjának látszik. Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Krisztus maga az út. Melyik úton és ki által akarunk mi a megváltónkhoz menni? Amikor ő közvetlenül szól hozzád és hozzám, és azt mondja, hogy jöjj és kövess engem. Nem azt mondja, hogy jöjj és kövess engem valaki által. Egy földi vagy egy égi közbenjáró által. Jézus azt mondja, hogy jöjj és kövess engem. Krisztus azt mondta, hogy senki sem juthat az atyához, csak is én által. Én vagyok az út, mondta Jézus saját magáról. Akár az őseink útjában, akár a most felkínált más életformákban lehet sok nagyszerű dolog. Mert feltehetően, legyünk jó hiszeműek, gyökerében lehet, hogy sok minden igaz volt. Hiszen létezett őskinyilatkoztatás, még a bibliai kinyilatkoztatás előtt is. Szájhagyomány útján kapták az emberek. Létezett őskinyilatkoztatás, de az nem maradt volna fenn, hogyha az Isten ne adja a Bibliát, az írott kinyilatkoztatást. És az őskinyilatkoztatás is lehet, hogy egy Isten hitet mutatott be, amelyből később több Isten hit lett. Erről tanúskodik sok ma élő primitív nép. Hát legalább 20-25 évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, egy etnográfus írta, ma élő primitív népeket kutatta, és arra következtetésre jutott, tehát a ma élő primitív népeket, akik nem a mai civilizáció szerint, hanem nagyon egyszerű életkörülmények és életfilozófia szerint élnek, és arra megállapításra jutott, hogy hát ezek alapján, ahogy ők élnek, valószínűleg léteznie kellett egy őskinyilatkoztatásnak. Mert hogy a szívükben ott van a törvény. A legtöbb ilyen nép esetében azt fedezte fel, hogy a gyilkosság ott is bűn, a lopás bűn. És vannak olyan törzsek, ahol egynejűség és egyférjűség van. Tehát a házasságtörés is bűn. Igen, testvéreim, tehát valahogy a szívünkbe írta Isten az ő törvényét. Valahol, valamikor az őseiktől ők is megkapták erkölcseikben, szokásukban az örök erkölcsi törvényt, a 10 parancsolatot. De már a sok nép erkölcsében, hitében, Isten ismeretében eltorzult, vagy teljesen eltávolodott az Istentől. Tehát lehet, hogy egy ősi nép gyökereiben, hitében, Isten ismeretében jól indult, de kérdés, hogy vajon ezt a tisztaságot, ezt az Isten ismeretet megőrizte-e, vagy sem. Van tehát írott kinyilatkoztatásunk. Ott van az Ószövetség az Új Szövetséggel együtt. biztos mércénk van, ami alapján megnézhetjük, megvizsgálhatjuk, hogy egy tanítás Istentől való, vagy pedig nem. Ezért a bibliai kijelentés alapján biztosan tájékozódhatunk. Testvéreim, aki elveti az írott kinyilatkoztatást, az Isten igéjét, az nem tudja, hogy veszélyes és ingoványos útra tette a lábát. Mert minden világosság, minden adomány az Istentől száll alá, az égből. És a legnagyobb ajándékot Jézus Krisztus által kaptuk meg. Tehát az alap igéhez visszatérve, így olvasom, így szól az Úr. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek a régi ösvények felől. Melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugalmat találjatok lelketeknek. Kedves testvéreim, ebben a felolvasott ige szakaszban melyik a legjobb út? Hát maga az ige kifejezi, hogyha valaki ráteszi a lábát, és megtalálja azt, akkor békességre, nyugalomra fog találni. Jézus megígérte azt, hogy az ő tanítványainak olyan békességet ad, amely minden értelmet meg fog haladni. Azt mondja, hogy az én békémet adom nektek. Hát ha valaki elindul egy úton, még ha jó hiszeműen is, vizsgálja meg, hogy az életében ott van az igazi békesség, ott van a nyugalom, ott van, ő megbékélt az Istennel, a bűneit el tudta rendezni, van igazi öröme és valódi reménysége az életben, amely még a halálon is túlmutat. Ha igen, akkor azt jelenti, hogy megtalálta Krisztust, és adjon hálát érte is, mutassa be mások számára is, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Pál apostol is írja, hogy Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket a Krisztus Jézusba. És a Galata levélben ismerjük az 5. fejezetben a lélek gyümölcsét. A lélek gyümölcse, a Szentlélek gyümölcse a szeretet. És ebből a szeretetből bomlik ki a többi gyümölcs. Az öröm, a kedvesség, a békesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Ebből az isteni szeretetből. Azok a tanítók, akik Krisztussal élő kapcsolatban vannak, és nem csak nagy tudással rendelkeznek, hanem kedves és szeretetre méltó emberek, akik az igazságot nem harciasan, hanem krisztusi féltő szeretettel és szeliden képviselik, azokra a tanítókra hallgassunk, mert azokat Krisztus küldte. Inkább ezt kellene megkérdeznünk önmagunktól. Kik azok az emberek, akik és kik azok a tanítók, akik úgy tanítanak, hogy a hallgatóság a tanítás végén arra érez ösztönzést, hogy én meg akarom jobban ismerni azt a Jézus Krisztust, aki értem meghalt és feltámadott, aki nekem megbocsájtott, aki az egyetlen reménységem az atyához vezető úton. Kik azok a tanítók, akik termik a lélek gyümölcsét? Nem csak tanítják, hanem bemutatják az életükkel, a családi életükkel, bemutatják a házasságukban, bemutatják az egymáshoz való embertársaikhoz való viszonyukban, a kedvességben, a tiszteletadásban, a szeretetben, a gyöngétségben. Kik azok a tanítók? Kik azok, akik Istentől bölcsességet kaptak arra, hogy Istenhez vezessenek embereket? Különböző élethelyzetben levő embereket. Hol vannak azok a tanítók, akiknek az életén, a cselekedetein is, amint mondtam, minden területen meglátszik, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Na testvéreim, ilyen tanítókat keressünk. Rájuk hallgassunk, ne mások előadásainak a hallgatásával töltsük a drága időt. Krisztus azt mondta, hogy nektek egyetlen tanítótok van, maga Krisztus. Ezért ti ne hívassátok magatokat doktoroknak. Testvéreim, csak szolgák vagyunk. Isten egyházába bárki bármilyen feladatot is lásson el. Szolgák vagyunk, nem több, Isten szolgái. Isten népének a szolgái, és aki első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. És másik ismertető jel, hogy akit Isten küldött, az nem fog ellent mondani annak, ami a bibliai összefüggésein és Krisztus jó lelkületén megáll. Az egészen biztos nem fog ellent mondani. Az, akit az Isten küldött. Akit az Isten küldött, szó szerint benne van János evangéliumában, az az Isten igéjét szólja. Jeremiásnál pedig azt olvassuk, hogy akinél az én igém van, szólja az én igémet igazán. Miköze a búzának a pejvához? Krisztushoz, testvéreim, nem vezet út. Krisztus saját magáról mondta, hogy ő maga az út az atyához. és sosem mondta azt, hogy kövess engem valaki másik által. De Krisztus azt is mondta magáról, hogy én vagyok az igazság. Kedves testvéreim, hogyha az internetre fölmegyünk, vagy ha a tévét bekapcsoljuk, meghallgatunk egy pártnak, vagy egy mozgalomnak, vagy egy szellemi irányzatnak, vagy egy egyházi közösségnek, bármely közösségnek az álláspontját, azt fogjuk tapasztalni, hogy tényleg, vannak dolgok, amiben igazuk van. Ha az egyiket hallgatod, akkor neki is igaza van, ha a másikot hallgatod, neki is megvan a maga igazsága, és ezzel tábort tud saját maga körül kialakítani. De kedves testvéreim, Krisztusnál nem kevés vagy sok igazság van. Krisztus maga az igazság. És az Isten igéje igazság. Krisztusnál az igazság teljessége van. Tehát aki Krisztushoz megy, az nem lesz tudatlan, nem lesz járatlan az élet és az örök élet dolgait illetően, hanem a teljességet kapja meg a benne lakozó Szent Lelke által és az Isten igéje által. Miért? Azért, mert Krisztus a gondolkodásában, mind a szavaiban, mind a cselekedeteiben, egész életében és az élet áldozatában mutatta meg, hogy az Isten a szeretet. Hogy melyik az igaz út, hogy melyiken járjunk. Az az út, amit Krisztus mutat az ő életével és tanításával. Az Krisztusnak az igazságát és teljességét nem kell kiegészíteni sem Konfúciusz tanításával, sem Buddhának, vagy más vallásalapítónak a tanításával. Ő a szó legmagasabb jelentésének értelmében igazat mond minden esetben, akkor is, amikor azt mondta, hogy maga az Atya szeret titeket. Vagy amikor figyelmeztetett, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Krisztus tehát nem sok vagy kevés részigazságot képvisel, hanem ő maga az igazság. És mindazt, amit mond, az teljesen megbízható. Íme az Istenre vonatkozóan írva van, de ez Krisztusra nézve is igaz, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. De ha szeretnénk egy természethez és a testvériséghez közelebb álló életformát élni, ez nagyon jó. Tehát, amint mondtam, tanuljunk embertársainktól, honfitársainktól, azok, akik emberi értékeket, valódi emberi értékeket, tisztességet, becsületet és munkát és sok minden értéket fel tudnak mutatni. De tanuljunk mindenekelőtt Jézus Krisztustól, aki a teremtett világ törvényeit adta, és aki tanított például a magvető példázatával. Hát a magvető példázatával föltárul előttünk az a törvény, ami a természetben van, és ami a lelkünknek is a törvénye. Hogy hogyan nő a búza kalásszá, és hogyan érik be, annak milyen feltételei vannak. Vagy a tanított Jézus az elveszett jó példázatával. Vagy milyen együttérzés legyen bennünk, amikor embertársunk az elveszés útján jár. De tanított azzal is a saját példájával, amikor kiment a galileai dombok közé reggel korán, és ott imádkozott. És az Istennel időt töltött a természetben. Arra tanította a tanítványait, hogyha arra vágyunk, hogy egy testvériesebb közösségben éljünk, arra tanította a tanítványait, hogy bocsássanak meg egymásnak, hogy bocsássunk meg egymásnak. Bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Hát ennél természethez közelibb életformát más nem tud felkínálni. És olyan egységet létrehozni sem tud senki az emberek között, mint amit az Isten lelke hoz létre. Azok között, akik szeretik Krisztust, és ragaszkodnak az ő igéjéhez. Testvéreim, Krisztus nem csak az út, és nem csak az igazság, hanem maga az élet is. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az élet. A Jelenések könyvében úgy mutatkozott be, hogy ő az élet fejedelme. Sőt, János evangéliumában azt mondta, hogy én vagyok, azt mondta magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És ő nem csak mondta, hanem tényleg föltámadt. És hogy eszembe jutott az, hogy Jézus föltámadásáról tanúskodtak a tanítványai. Pál apostol leírja, hogy több mint 500 tanúja volt Jézus föltámadásáról, mármint annak, hogy Jézus föltámadt, mert Jézus utána megjelent több mint 500 testvérnek. Ezek közül némelyek akkor éltek, tehát ennek utána lehetett járni. De Krisztus feltámadását az is igazolja, hogy létrejött az ősegyház. Mert Krisztus föltámadt, és fölment a mennybe, és elküldte a Szent Lelket. Mert ha nem küldte volna el a Szent Lelket, akkor nem jött volna létre az egyház. Tehát Krisztus föltámadt, és él. A legnagyobb bölcsek is meghaltak, de nem támadtak föl. Tiszteletre méltó és hatalmas nagy koponyák voltak az emberiség történetében, egy Szokrátész, egy Pláton, egy Arisztotelész, vagy a 7 görög bölcs. De ők is mind meghaltak. Halhatatlanságot keresték, de mind meghaltak. De Krisztus föltámadt, Krisztus él. És Krisztus tud tanítani bennünket az élet útjára. És akkor itt megemlíteném, hogy például azt is, hogy ott van például az ősi sumér mitosz, a Gilgames eposz, ha jól emlékszem, hogy mitosz, amelyben hát Gilgames egy küzdelmet folytat Enkiduval, és végül is Enkidu miután meghal, akkor Gilgames szembesül ezzel a ténnyel, hogy hát, hogy van elmúlás, és szeretné megtalálni Umna Pistitől a halhatatlanságot, a megifjodásnak a füvét. De mi történik? Hát az történik, hogy van 2 feltétel. Hát de ő nem tudja teljesíteni egyik feltételt sem. Hát az első feltétel, hogy ne aludjon el. Hát elalszik. És ez a motivum érdekes módon a magyar népességünkbe is visszatér. Nem tudja teljesíteni a feltételt. A másik feltétel, hogy a megifjodás füvére vigyázzon, de nem vigyáz, nem tud vigyázni arra sem, jön egy kígyó és elviszi. És így le kell mondani a halhatatlanságról. Kedves testvéreim, már ebben az ősi mitoszban is benne van az embereknek a szívében. Kifejezi azt a vágyat, hogy az emberek vágynak arra, hogy örök életük lehessen. De nem a bűnnel együtt, nem a betegséggel, az öregséggel, a nyomorúsággal együtt, hanem egy újjáteremtett testben, bűn nélkül, szabadon, örömmel és szeretettel, egészségben, örömökben, tiszta örömökben, amely Istentől való. Testvéreim, befejezésképpen szeretném Krisztusra irányítani a figyelmünket. Krisztus magához hív minket is, magához hív minden embert, téged is és engem is. Azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. A Máté evangélium a 11. fejezetéből felolvasom ezt a bibliai szakaszt, és ezzel zárom a mai ige hirdetést. Így hív minket az Úr Jézus önmagához, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Testvéreim, menjünk oda az Úr Jézushoz, mert ő az életünk forrása, ő az út, az igazság és az élet, ami számunkra. És akkor nyugalmat találunk, békességet és reménységet. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.